Pál apostolnak a korintusi beliekhez írott első levelében a 15. fejezet első 11 versét hallgassuk meg. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mint amikor nyáron kint hagyjuk az udvaron a gyümölcsös tálat, vagy egy szelet dinnyét, és körül dongják a muslicák meg a darazsak, vagy mint amikor nyitott ablaknál felkapcsoljuk a villanyt, és hamar megjelenik a bogárkarika a lámpa körül. Úgy zsongják körül Pál apostol ezok a rossz hírek, amik az általa alapított és egy ideig rendben működő korintusi gyülekezetről érik őt utol. Rossz hírek, bomlóban az egység, pártoskodás, személyválogatás, erkölcsi téren erős bomlás, házasságok felbomlása, szeretetlenség, özvegyek elhanyagolása, sokféle probléma ugyanabból a gyökérből, de különböző megjelenési formában. Mindezek erősen nehezítik az apostol szívét, aki nincs jelen köztük, hogy szóban segítsen, ezért levelet ír, és abban kínál megoldást. Érthető a keserűség, mert ha a saját munkáinkra visszanézünk, és összekusszálva találjuk azt, amit rendbe tettünk, még ha csak egy konyhaszekrényről legyen is szó, akkor is fáj és bosszantó. De hogyha emberi életeket próbáltunk Isten segítségével gyógyítgatni, tanítgatni, és ezt a munkát látjuk, vagy látja maga az apostol szétziláltatni, érthető a fájdalma. A levélben, a korintusi levélben többféle gyakorlatias megoldást kínál az apostol, de egy konkrét, tulajdonképpen mindenre hatással levő tanácsa van, és ezt az első mondatban hallottuk. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. Általában gyanakszunk az olyan módszerekre, vegyszerekre, gyógyszerekre, amik túl sok mindenre használnak. Gyanús az a mosópor, ami a fehér ruhákat még vakítóbbá, a színeseket meg még élénkebbekké teszi, meg az a tabletta, ami nappal ébren tart, éjjel meg altat. Jogosan gyanakszunk, mert általában ami mindenre jó, az semmire nem jó. Nem igaz ez az evangéliumra. Pál, aki amikor levelet írt, nagyon gondosan fogalmazott, és nagyon, Nagyon tömören, bár magyarra fordítva nagyon dagályosnak hangzik, de higgyük el, hogy Pál görög nyelvű mondatai tömondatok voltak szinte, ahhoz képest, ahogy ez a magyarban hangzik. Tehát ő nagyon, nagyon konkrétan, röviden fogalmazott, amikor felhívja a gyülekezet figyelmét arra, hogy van ám egy evangélium, amit elfelejtettetek, és jusson eszetekbe. Elfelejtették? Biztos vagyok abban, hogy memoriterként, lexikális tudásként ott szerepel a korintusiak elméjében az, amit Pál átadott nekik. Csak hogy passzív tudás lett belőle. Azt szoktuk elfelejteni, amit nem használunk. Hány olyan tantárgyunk van, amit tanultunk, levizsgáztunk belőle, kitűnőre vizsgáztunk, versenyen vettünk részt belőle, és szinte semmire nem emlékszünk a tantárgy nevén kívül. Mert nem használtuk, nem volt fontos. Az európai ember életében az evangélium egy elfeledett, passzív tudás. Az emberek 60%-a el tudná mondani Jézusról azt, amit az egyház tanít, azt is, hogy miért jött ő el. De nem más ez, mint lexikális tudás, mert nincs használatban ez a jó hír. Nagyon sok mindent rápakolunk az evangéliumra. A korintusi pártoskodók rárakosgatták az evangéliumra a saját véleményüket. A pereskedők rárakosgatták a saját igazságukat. Az erkölcstelenek rárakosgatták a mert megérdemlem vágyaikat. A kicsapongók rápakolták az evangéliumra az egyszer élünk hozzáállást. És még sok minden miatt történhet az úgy, hogy az evangélium alul marad. Csak hogy az evangélium élet, és ha sok mindent rápakolunk, akkor úgy járhat, mint az a megkeresztelt csecsemő, akit letettek a francia ágyra keresztelő után, a vendégsereg rápakolta a kabátját, és leültek ebédelni, és mire megtalálták, már nem élt. Az evangélium az életünk. Nem szabad eltemetni, nem szabad elfeledni, nem szabad engedni, hogy passzív tudás legyen belőle. És való igaz, hogy minden kérdésre akkor kapjuk meg a választ, vagy akkor haladunk a válasz felé helyes irányba, ha előássuk az evangéliumot, azt a jó régi öreg evangéliumot. Az volt a vágyam a nyáron, volt egy bő hónap, amikor nem volt komolyabb kihívásban részem, hogy meg szeretnék újulni. Mennyire jó lenne újra lendületesnek lenni, frissnek, derűsnek, és újra elhinni, hogy van értelme annak, amit végzünk az egyházban. És egy ideig arrafele kapizsgáltam, hogy melyik az a könyv még, amit nem olvastam, melyik segítene nekem ebben. És nem volt más, de ne is legyen soha, mint az Isten szeretetének a híre, az evangélium. Ez újíthat meg minket. Ezzel szemben, ki tudja, hogy korszellem, vagy ördögi taktika, vagy mindkettő, mi mégis mindig újdonságokra vágyunk. A mozifilmek és a fogyókúrák szinte heti pörgésben váltják egymást. És ha a 3:30-es hírpercekben ugyanazokat mondják el, amit a 3 órásiban hallottunk, akkor azt mondjuk, hogy semmi új nem történt 1/2 óra alatt. És ugyanígy jártam azzal a hírlevéllel is, ami jött az internetes fiókomba, a Good News keresztény könyvesboltból, Újdonságok címmel, és rákattintottam, és hoppá, 2 olyan szerző, akit nagyon szeretek, és muszáj ezeket a könyveket megvennem. De aztán elszégyeltem magam, hogy miért dobbant meg jobban a szívem egy szerző, egy teológus nevét látva, mintha arról szólt volna a hírlevél, hogy áruljuk ám az evangéliumot. Megvan-e már neked? 2-3 fordításban, mert úgy ám az igazán érdekes, vagy akár 2-3 nyelven is, ha értesz hozzá. Nem baj az, ha új és értékes dolgokra vágyunk, a baj az, ha elfelejtjük, hogy a legértékesebb már itt van köztünk. A legértékesebb üzenet az Isten hozzánk hajló szeretete, a múltunk és jövőnk bűneinek a bocsánata, az örök élet küszöbe, ajtaja, kilincse a miénk. Ha ezt tartjuk legfölül, és nem pakolunk rá semmit, akkor ennek alárendelve mindenféle érdekes és új és hasznos dologra vágyhatunk. Az ördög másik taktikája nem csak az, hogy újdonságokra vágyunk, hanem az is, hogy valami fájjon neked annyira, foglalkoztasson annyira, hogy ne tudj másra gondolni. Egy sértés, egy visszautasítás, egy félelem legyen olyan erős, hogy teljesen lekösse a gondolatainkat. Amikor megbántva érzem magam, vagy félek, nagyon félek, és egy búra van rajtam szinte, olyankor is tudom, el tudom mondani az apostoli hitvallást, tudom az evangéliumot, csak rápakoltam egy félelmet, rápakoltam egy sértést, rápakoltam egy csalódást. Ilyenkor az evangélium nem aktív annyira, mintha szépen megfordítom, és Isten hatalmát nagyobbnak tartom, mint annak az embernek a hatalmát, aki borsot tört az orrom alá. És ha eszembe jut az evangélium, és felülre emelem, újra ott vagyok a nyitott ég alatt. Amikor felidézzük az evangéliumot magunk számára, vagy valaki számára, biztos, hogy Isten használ minket. Hiszen azt mondta Jézus, hogy a Szentlélek majd eszetekbe juttat mindent. A Szentlélek legaktívabb munkája itt a Földön, hogy eszünkbe juttatja az igét, egy-egy szót, egy-egy igazságot, ha csak a tartalmát, ha nem is szó szerint. Ez a Szentlélek munkája is ebben leli örömét. És ha mi valami hasonlót végzünk, ha oda megyünk valakihez, és azt mondjuk neki, nézd, ezt most nem jól tetted, de fordulj Istenhez, és megbocsát. Vagy azt mondjuk, tudod, hogy Jézusban kibékült veled az Isten, és gyermeke vagy. Ha eszükbe juttatjuk az embereknek az evangéliumot, vagy a saját eszünkbe, akkor biztos, hogy a Szentlélek eszközei vagyunk. Ki az, aki hosszú ideig engedi, hogy az evangélium homályban maradjon, rámolva mindenfélét? Az, akinek igazán nem fontos. Nem hisz már benne, elavultnak tartja, és talán sosem érezte az erejét. És ki nem érezte az evangélium erejét? Olyan világosan mondja Pál, és annyira érdekesnek tartom ezt az igei mondatot, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mit jelent hívőnek lenni? Azért mondom el most ezt a 3 mondatot, hogy aztán ki tudjuk bontani, mi az, hogy elhamarkodottan hívővé lenni. Hívővé lenni azt jelenti, hogy elfogadom, hogy Isten előtt nem tudok megállni minden jó igyekezetem ellenére sem. Elfogadom a bocsánatát a múltra és a jövőre, és alárendelem magam az ő akaratának, a terveimet, az elképzeléseimet. Elmondom neki, de oda teszem azt a Jézusi mondatot, hogy a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Ennyi hívővé lenni. Hogyan lehet ezt elhamarkodottan átélni? 3 olyan élethelyzetet, mozzanatot tudtam így magamnak kibontani, amikor valaki elhamarkodottan lesz hívő. Az egyik, amikor valaki félelemből lesz keresztjén. Minden emberben ott van az Isten sejtése, minden emberben ott van az, hogy nem, ha 2 út van tényleg a halál után, nem akar a rosszabbik útra lépni, nem akar elkárhozni. És hogyha a keresztjének azt mondják, hogy Jézus Krisztusban kell hinni, ha ki kell mondani a megtérési formulát, ráadásul a szánkba is adják, akkor kimondom. Igaz, hogy még nem ismerem Istent, nem ismerem saját magamat, még nem vagyok meggyőződve arról, hogy tényleg bűnös vagyok, de kimondom a megtérés formulát, és várom, hogy mi változik. És nem változik semmi, mert a megtérés formula, a jöjj szívembe áldott Jézus ének, gyönyörű, de nem varázsige. Attól, hogy valamit csupán a kárhozattól való félelemből kimondok, ez még kevés, ez az elhamarkodott hívőség egyik változata. Nem jelenti azt, hogy nem jöhet ki nagyon jó a végén belőle, de ez egy hosszú útnak a kezdete. A másik az, ami talán a leggyakoribb, hogy érzelemből, érzelmi felhevültségből lesz valaki keresztjén, olyan emberek közé kerül, akik szimpatikusak és szeretik őt, erre nagyon harapunk, ahol engem szeretnek, ott képes vagyok azt az egész ideológiát lenyelni. Vagy olyan zenét hall valaki, ami különösen a szívéhez szól, vagy olyan gyülekezetbe kerül, ahol mindenki kedves, minden tiszta, minden modern. Ilyenkor könnyű a döntés. Ilyen helyzetben az ember könnyen vagy előre megy, vagy magában imádkozik, vagy a helyén maradva hangosan imádkozza a megtérési formulát. És hogyha el kell hagyni azt a gyülekezetet, és eljutok egy nyomorult kis falu hidegfűthetetlen templomába, néhány mogorva, idős, megkeseredett hívő közé, és a zene nem az, amit én szeretek, és semmi nem az, amit én szeretek, tudok-e még az élő Istennek örülni? Ez is lehet elhamarkodott hívőség. És a harmadik, ami eszembe jutott, a lelki koraszülöttség veszélye. Ugye tudjuk, hogy a koraszülött állapot mennyire veszélyes, lelkileg túl korán születni szintén nagyon veszélyes. Hívő családok, nagyon aktív hívő közösségek veszélye az, hogy a gyermeküket vagy a közéjük érkezett kereső embert minél előbb szeretnék Isten országán belül tudni. Tulajdonképpen nem engedik végigmenni azon a küzdelmes útján a hitre jutásnak, hogy ő maga tapasztalja meg önmagáról és Istenről azt, amit meg kell tapasztalnia, hanem informáljuk őt az evangéliumról, és sürgetjük az értelmi döntést, hogy mondja már ki, hogy álljon ki a gyülekezet elé, tegyen bizonyságot, merítkezzen be, hol mi a szokás. Holott talán az az ember még nem akar bemenni. De hát micsoda szégyen az, hogy az én gyermekem már 20 vagy 30 éves, és még, pedig én hívő szülő vagyok, még nem jutott el odáig. Minél előbb meg kell ezt a dolgot egy picit hajtani, hogy megtörténhessen. A koraszülött babáknak abban áll az életveszélye, hogy gyenge a tüdejük, és nem tudnak lélegezni. És ha mégis megszületnek, akkor tüdőérlelő segítségre van szükségük. Aki lelki koraszülött, túl korán átpöckölték a megtérésen, úgymond, tulajdonképpen kínlódik, hasonlítgatja magát. Én nem tudok úgy sírni a bűneim miatt. Én nem tudok úgy örülni. Én nem tudok szabadon imádkozni. Engem tulajdonképpen untat az ige, minden nap elolvasom, és egyik nap sem értek belőle semmit. És én félek Istentől, bár mindenki azt mondja, hogy mennyire szeret. És tulajdonképpen a lelki koraszülött ember rettentően bánja ezt az egész hívősdit. Nagy baj, ha a megtérést sürgetjük akár magunknál, akár másoknál. Még az is nyomásnak számít, talán ha túl sokszor mondom valakinek, hogy imádkozom ám érted. Van, akinek jól esik, van, aki azt mondja, hogy inkább szabadságold magad. Várjuk és segítsük egymást, hogy mindenki képes legyen erős tüdővel rendelkezni az Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy hogy tudjunk lélegezni, a lélegzés Luther szerint az imádság a hívő ember életében, hogy legyen párbeszédes kapcsolatunk az Istennel. Őszinte, ige értő, párbeszédes kapcsolat. Mert akkor érik meg valóban a keresztény hitre egy ember, még ha koraszülött is lelkileg, amikor az Istennel beszélgetni tud. Nem halucinálni, hanem őszintén elmondani neki mindent, és az ige tanulmányozása során megérteni az Isten véleményét. Ki az, aki ma eszünkbe juttatta az evangéliumot? Ki az, aki ma arra figyelmeztetett, hogy vigyázz, hogy ne legyél elhamarkodott hívő? Azt gondolnánk, hogy biztos egy önbizalomdús, megmondó emberrel van dolgunk, aki mindig tudja a frankót, mindenkit tud figyelmeztetni, és mindig nagyon sokan vannak ők. Pál apostol, miután ezeket a figyelmeztetéseit elmondja, tulajdonképpen bemutatkozik, és döbbenetes, hogy legkisebbnek tartja magát az apostolok között. És azt mondja, mint egy torszülött, olyan vagyok, és nekem is megjelent Isten. Ezt a szót, ha pontosabban fordítaná a magyar Biblia, akkor úgy lehetne visszaadni, hogy túlhordott magzat. Nem torszülött abban az értelemben, hogy nincsenek végtagjai, vagy bármi deformáció van az életében, hanem túlhordott. Túl sokáig tartott, túl nehéz volt Pál apostol újjászületése. Pál nehéznek tartja. És tudjátok, talán kimerem mondani, Istennek is nehéz volt. Saul újjászülése. Azért, mert Saulnak nem a fekete bűneiből kellett megtérni, hanem a fehér bűneiből, és ez nehezebb. Miről is van itt szó? Ugye, ha valaki parázna, iszákos, pénzsóvár, káromkodik és hazudozik, össze-vissza, ezek fekete bűnök. Ő is tudja magáról, nyilvánvaló, más is tudja róla, meg kell térnie, el kell hagynia, le kell győznie ezeket Isten segítségével. A fehér bűnök sokkal alattomosabbak, és Pálnak ilyenek voltak. Például volt nagyon erős Isten hite, csak nem ismerte az Istent. Volt nagyon erős elszántsága, csak rossz irányba használta fel. Volt erős jelleme, volt határozott világnézete, volt értékítélete, ugye csupa pozitív fogalmat sorolok fel, de mindez nem az Isten szerinti volt, hanem az alaptermészete szerinti, a temperamentuma szerinti. Tulajdonképpen Saul egy tiszteletre méltó ember volt, de ezek a bűnök, a fehér bűnök, tulajdonképpen az Isten országa elleni harcra buzdították őt, és neki ebből kellett megtérnie. Olyan nagy veszély ez, de most már nincs idő ezt kibontani, majd talán egy Biblia órán, hogy a saját jó tulajdonságaink, amiért mások küzdenek bennünk, meg ott vannak velünk születetten, a saját temperamentumunk, a saját erős akaratunk, hogyan tudnak minket akadályozni a lelki fejlődésben, vagy hogyan taszítanak másokat, látván minket, abban, hogy Istenhez közeledjenek. Kész csoda, hogyha egy ember megszületik jókor és egészségesen. És igaz ez lelki értelemben is. Ma hallottunk arról is, hogyha valaki lelki koraszülött, hogy milyen veszélyekkel jár ez, és hallottunk arról is, hogy milyen hosszan tart egy lelki vajudás abban az esetben, ha tulajdonképpen úgymond idézőjelben csupa jó dologból kell az embernek megtérni. A lényeg az, hogy Isten szent lelkére bízzuk ezt az egész ügyet. Se a saját, se mások megtérését nem sürgethetjük. A szülési fájdalmakat sem spórolhatjuk meg. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy Istené a legnagyobb fájdalom, ugyanakkor a legnagyobb vágy. arra nézve, hogy mi vele kapcsolatba lehessünk. Tartsuk frissen az evangéliumot, tartsuk mozgásban, ne pakoljunk rá semmit. Vonjuk be Istent minden dolgunkba, hogy Isten hatalma és szeretete átjárjon és vonzon másokat is hozzá. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyei Atya!